A Quiviten jelent meg egy nagyon érdekes cikk, még 2019-ben, hogy kiad nevet az állatfajoknak, a kihaló félben lévő zootaxonómus. És meglepő a cím, de nagyon sok igazság van benne. Mielőtt azonban erről beszélgetnénk, mutassuk be a laikusoknak, hogy mit is jelent az, hogy zootaxonómia, zootaxonómus.
Az alkotó zootaxonómus az, aki hosszú távra elnevezi az adott állatot, és ezáltal ismerté válik a tudomány számára. Tehát gyakorlatilag az zootaxonómus az, aki a létező biodiverzitást kutatja, ezt vizsgálja, és ezt teszi a tudomány számára elérhetővé.
Miért van az, hogy ennyire kevés zootaxonómus van a világon?
Ez egy nagyon régi tudományterület. Azt szokták mondani, hogy egy jó zootaxonómusnak nem kell más, csak egy jó mikroszkóp, meg egy jó szem. Mert igazából egészen a 60-70-es évekig csak klasszikus technikákat használtak a zootaxonómiai kutatásokban. Na most nyilván, ahogy begyűrűzött a molekuláris módszer, ez egyre bonyolultabbá vált, és ma már nem igaz, de ezért sokan azt mondták, hogy hát ez egy jó divatú tudomány, ma már nem annyira érdekes, és valamiért a 60-as, 70-es évektől ez erőteljesen csökkenésbe kezdett az zootaxonómusoknak a száma, és nem csak nálunk, hanem ez egy világszintű tendencia. Igazából elvesztették a fiatalok az érdeklődésüket. Ennek van egy másik, egy kicsit mélyebb vonulata is, ami igazából az egész tudomány működésével van összefüggésben. Ugye azt szokták mondani, hogy a felgyorsult világunkban a tudomány is felgyorsult. Van egy ilyen angol kifejezés, ez a publish and perish, tehát publikálj vagy pusztulj el, szengesen magyarra fordítva. Tehát a fiatalokon van egy óriási publikációs nyomás. Tehát ahhoz, hogy ők állást kapjanak, hogy pályázatokat kapjanak, ahhoz publikálni kell minél jobb helyeken, minél többet, stb. A zootaxonómia pedig tipikusan nem ilyen tudományterület. Itt nagyon lassan lehet előre haladni. Tehát ahhoz, hogy valaki egy csoporton belül képes legyen felismerni, hogy ez egy új faj, leírni a tudomány számára és besorolni a rendszerbe, igen, zootaxonómus elsődleges feladata, ahhoz neki tanulni kell 10-15 éve. Addig bizony nagyon-nagyon nehezen képes elboldogulni még a saját csoportjával is. Ez viszont egy óriási hátrány mondjuk egy molekuláris biológussal szemben, aki bemegy a laborba, megtanulja a technikát, valamilyen kísérletet összeállít, 2-3 hét alatt lefut mondjuk, akár hogyha egy kísérleti állatokat, vagy in silico, tehát egy komputeres kísérletet csinál, kiértékeli, és akkor egy hónapos munkával már valamilyen eredményt el tud érni. Tehát jóval hamarabb érnek be, hogy úgy mondjam, azok a kutatók, akik nem zootaxonómiával foglalkoznak. És ezért valahogy a fiatalok elvesztették igazából az érdeklődésüket a fajleírások, a körülöttünk lévő biodiverzitás felfedezése iránt.
Igen, de ez azért nagyon érdekes, mert ahogy már korábban beszélgettünk és említette, nyugdíjba vonult, viszont naponta legalább 3-4 olyan e-mailt kap, amiben azt kérik öntől, hogy nézze meg, hogy ez már létezik, ez az élőlény, vagy nem létezik, vagy ez most újfaj, nem újfaj. Tehát, hogy nagyon nagy szükség van a munkájukra ugyanakkor.
Ez így van, de jelen pillanatban ez a szükség, ez még csak a szűk tudomány területet érinti. Döntéshozói szinten nem merült föl ez a szükség, hogy így mondjam. Tehát nagyon egyszerűen meg kell nézni azt a kálváriát, amit a Magyar Természettudományi Múzeum befutott az utóbbi időben. Tehát gyakorlatilag az zootaxonómusok azok folyamatosan folynak. És ha például megnézzük a Magyar Tudományos Akadémia összetételét. Az akadémikusok között mondjuk egy 20 évvel ezelőtt nagyon komoly zootaxonómusok voltak, mint Mahunka Sándor, Papp László. Ma már gyakorlatilag zootaxonómiával foglalkozó akadémikus egyetlen egy sincs, és taxonómiával foglalkozó akadémikus is. Szerintem mondjuk, hogyha Podani Jánost ide veszük, bár ő inkább filogenetikával foglalkozik, akkor három van, de abból ketten, Borhidi akadémikus úr, meg Pocs Tamás, ugye Egerből ők már 90 év körül járnak. Tehát egyszerűen valahogy a tudományterület elvesztette a súlyát, hogy így mondjam. Nem tudom pontosan ennek megmondani, hogy mi az oka, valószínűleg ez szép lassan áttolódtak. A felgyorsult tudomány az egyszerűen nem preferálja ezt a viszonylag lassú tudományterületet, mint az zootaxonómia.
És akkor az ilyen típusú munkák azok Magyarországon hol találhatók meg?
Igazából a természettudományi múzeumok azok, ahol zootaxonómusok vannak, bár mostanában sajnos egy nagyon erős fordulat történt ott is, inkább a kiállítások, a környezeti nevelés, stb. Irányába, ami nem baj, mert ugye minden múzeum, ugye azt szokták mondani, hogy három lábon áll, mint a háromlábú szék, a gyűjtemény, a kiállítások, a közösség, szolgálat, a gyűjtemények megőrzése és a tudományos kutatás. Most egy kicsit a tudományos kutatás valamiért úgy tűnik visszaszorult, és nem csak nálunk, hanem érdekes módon ez megint nemzetközi jelenség, hogy a tudományos kutatás az kezd kiszorulni a természettudományi múzeumokból. A másik pedig az egyetemek, tehát az egyetemeken is ma már az úgynevezett állatrendszertani vagy növényrendszertani tanszék már a névben is csak nagyon-nagyon-nagyon kevés helyen maradt meg. Most nem mernék remegesküdni, de szerintem csak az ELTE-n van a rendszertan benne tanszék nevében. Máshol ilyen állattani, meg összehasonlító állattani, meg valami hasonló néven futnak, ahol aztán nagyon sokféle kolléga van, de hát hogyha az ELTE-t nézzük, ott is azért az állatrendszertani és ökológia tanszéknek a főkutatási területem a már inkább ökológia, viselkedés ökológia. A taxonómus kollégák ott is inkább már a nyugdíjból járnak, de eltűnnek a világból ezek a taxonómusok.
Tehát akkor lehet azt mondani, hogy a Magyar Természettudományi Múzeum, a pécsi Janus Pannonius és a miskolci Herman Otto Múzeum azok, ahol még folynak zootaxonómiai kutatások?
Gyakorlatilag folynak egyébként az összes egyetemen, tehát mindenhol van egy-két ember, aki még például Debrecenben is vannak, ugye Varga Zoltán professzor úr, ő is, hát ugye 80 éves, elmúlt már éppen, köszöntötték 85. születésnapján, de ott is van egy-két fiatalabb kolléga, aki még zootaxonómiával foglalkozik, de nem igazából ez az intézményeknek a fő csapás iránya. És a múzeumok, hát a vidéki múzeumok, ugye a Bakony Múzeum, de ezeket most már pontosan nem vagyok a struktúrával tisztában. A Herman Otto az valószínűleg még nem, de például a Bakony Múzeum az már azt hiszem a Természettudományi Múzeumnak egyik filiája lett, és a Mátra Múzeum is egy gyöngyös, a Mátra Múzeum is ugye a Természettudományi Múzeumhoz tartozik. Sőt, azt hiszem, hogy most van terve épp, hogy az összes ilyen múzeumot azt besorolják a Nemzeti Múzeum alá, ami pedig teljesen más jellegű terület, ami nem fog kedvezni megint az zootaxonómiai kutatásoknak.
Igen, így ahogy mondta is, hogy egyszerűen nem hogy a zootaxonómiának, hanem úgy egyáltalán a zoológiának sincs kutatóintézete a Magyar Tudományos Akadémia hálózatában. És azért ez elkeserítő.
Szóval gyakorlatilag ilyen, hogy zoológiai kutatóintézet az akadémián belül sincs. Sokáig volt egy zootaxonómiai kutatócsoport, 2011-ben ezt az akadémia nem tekintette nemzetközileg versenyképesnek, és megszüntette, és azóta már csak ilyen részlegesen, ilyen ma már nem akadémia, hanem ugye HUNREN kutatóhálózat lett belőle, de hát az akadémiai kutatóhálózathoz részlegesen csatlakozó zootaxonómiai kutatások sem folynak. Tehát gyakorlatilag igazából nincs intézményesített háttere hazánkban a zootaxonómiai kutatásoknak. De mondom, ez nemzetközi trend is. Néhány ellenkező példát is lehet mondani, tehát például Franciaországban az úgynevezett biodiverzitás kutatóintézetek, nyilván a biodiverzitás az egy sokkal összetettebb fogalom, de az mindenhol magába foglalja a körülöttünk lévő élővilág feltárását is, tehát a zootaxonómiát, növénytaxonómiát, stb. Tehát ott azért még megvannak, de mondom, hazánkban nincs hagyomány egyébként, tehát amikor kialakult az akadémiai kutatóhálózat, nem igazából volt soha zootaxonómiai intézet. Talán egyszer valamikor a 90-es években volt még Balogh János professzor úrnak a felvetésére szó erről, de aztán nagyon hamar elfelejtődött, amennyire én tudom.
Igen, és ahogy olvastam, hogy a legkomolyabb kutatói munka az Európai Mércével is jelentős gyűjteményen rendelkező Magyar Természettudományi Múzeumban folyik, és ami engem meglepett, tehát amiről konkrétan nem tudtam ezt a számot, hogy 10 millió példányt meghaladó gyűjteménynek ad helyet.
Meg az sem, hogy az utóbbi 5-6 évben azért a komolyabb kutatók mind ott hagyták a Természettudományi Múzeumot.
És ennek mi a legfőbb oka?
Egyrészt anyagi nyilván, tehát egyszerűen egy múzeológus mondjuk 4 évvel ezelőtt nem igazából tudott megélni a fizetéséből. Tehát ez a közalkalmazotti bértábla mindenféle minimális kiegészítésekkel. Ugye most már nem közalkalmazottak ők se, És hát nagyon sokan kihasználták azt a lehetőséget, amikor átálltak. Nagyon sok kolléga ott hagyta a múzeumot. És mondjuk a 10 évvel ezelőttihez képest egy elég visszafogott a tudományos kutatásoknak a mennyisége, hatásokat. Nézzük meg, hogy ugye 15 évvel ezelőtt a Természettudományi Múzeumban dolgozott 3 akadémikus.
És most?
Ma akadémikus egy sincs, az biztos, és szerintem a főállású akadémiai doktori címmel rendelkező kollégák közül is már alig-alig dolgozik ott valaki. Talán a Főzi István, egy paleontológus kolléga volt az utolsó nagy doktor, aki 1-2 évvel ezelőtt ott hagyta a múzeumot.
Hát akkor épít lenne az ideje a természettudományok helyreállításának.
Igen. Egy egyensúlyt kéne találni a tudomány, a gyűjtemény és a közösség kapcsolati szolgáltatások között. Ma inkább a közönség kapcsolatokra helyeződött a hangsúly, ami nyilván valaminek a kárára történhet csak. Tehát, hogyha egyik elemet azt nagyon erősen erősítem, akkor nyilván el kell, hogy vonjak erőforrásokat a többiektől. Nehéz úgy tudományt művelni, hogy mondjuk 4 hónapra bezárom a múzeumot. Most idei évben is anyagi okok miatt a gyűjteményi rész a Baross utcába be volt zárva októbertől a fűtési szezonra. Gyakorlatilag a gyűjtemények azok ilyen tudományos szempontból kutathatatlanná válnak.
Ugyanakkor meg épp az a szám, hogy körülbelül 1,9 millió ismert élőlényfaj létezik a Földön, miközben a létező összes faj száma különböző becslések szerint 8 milliótól egészen 1 billióig terjedhet. Tehát hol vagyunk akkor?
Pontosan. Hát gyakorlatilag, hogyha az állatokat nézik, olyan 1,5 millió állatfajt ismerünk, és valóban, ahogy említette, különböző becslések vannak. A legpesszimistább becslések olyan 8 millió körül vannak, aztán vannak az ilyen közepesen optimista becslések, ami ilyen 40-50 milliós faj számot jelent. Mondjuk ebbe a 100 milliós meg a fölötti becslésekbe azért a baktériumok viszik a prímet, tehát sokan feltételezik azt, hogy ugye a baktériumok azok félelmetes fajszámban vannak, tehát ott nagyon-nagyon-nagyon keveset ismerünk még közülük, de valóban így van, hogy gyakorlatilag a legjobb esetben is maximum 1/4 ismerjük a ma létező fajoknak. Ez azért is problémás, mert az ember azért időközben nem lassuló energiával írtja ki a környezetét, ez főleg a trópusi területekre vonatkozik, ahol ugye a biodiverzitás akkumulálódik, tehát ahol a legnagyobb a biodiverzitás, és nyilván ezeknek az amazóniai vagy a kongomedencei esőerdőknek a kiirtásával együtt, ugye egyrészt a növényfajok egy része is eltűnik, másrészt pedig az állatfajoknak a jelentős része eltűnik, ráadásul úgy tűnik el, hogy a tudomány nem is tudott róla. Tehát időnk sincs feltárni, megismerni azt a létező biodiverzitást, ami egy Amazonas medencében van. Olyan ütemben tűnik el maga az Amazonas medencének a vegetációja. Gyakorlatilag ez egy ilyen versenyfutás a tudomány és a környezetrombolás között, és valószínűleg a környezet átalakítás az jóval előrébb tart, és a fénysebességgel folyik. Ezt a zootaxonómia, de a fitotaxonómia is egy kicsit ide tartozik még, a növényeknek a taxonómiai kutatása, ez csak nagyon-nagyon-nagyon lassan követi. Nemrégében készült egy nagyon érdekes felmérés a Pál Gergely Barna kollégámnak a vezetésével, ő a Növényvédelmi Kutatóintézetben dolgozik, ez a Hunren hálózatnak a tagja, és felkereste az összes még létező kollégát, taxonómust, amatőrt és, aki hivatásosan fizetésére csinálja. Csináltak egy listát, hogy nagyjából Magyarországon olyan 35 ezer állatfaj van. És ebből a 35 ezer állatfajból durván 15 ezerről egyszerűen nincs taxonómus, aki értenek hozzá, aki meg tudná határozni. Tehát 42%-ához nincsen hozzáértő taxonómus Magyarországon, és a másik 34%-hoz, durván egy olyan 12 ezer fajhoz, gyakorlatilag 1 vagy 2 ember van. Tehát azt lehet mondani, hogy ma Magyarországon a fauna 75%-ához vagy nincs kolléga, aki értene, vagy 1 ember van, vagy maximum 2. Ez azért problémás, mert például, hogyha egy neves specialista eltávozik közülünk, akkor egyszerűen ott marad egy óriási űr, és egyszerűen nincs utódja. Nagyon sok ilyen példa volt az elmúlt időszakban. Ugye Maunka Sándor akadémikus úr, ő utána például senki nem maradt, aki a oribatidákkal foglalkozom, pedig a világ egyik legnagyobb oribatida gyűjteménye van a Magyar Természettudományi Múzeumban. Ugyanez mondható el a szabadon élni nematódákról, Fonár Térgetről, András István professzorról, ő az ELTE-n dolgozott ebben az akadémiai kutatócsoportban, amit említettem. Ő utána sem maradt senki. És az a baj, hogy mint mondtam, a zootaxonómia az egy nagyon lassú tudomány. Hogyha ezt valaki önállóan, úgy, hogy most egy egyetemista, engem érdekelnek a szabadon élő nematódák, és most már segítség nélkül akarja megtanulni, az rettentően időigényes és energiaigényes folyamat. Már maga csak az irodalmat összeszedni. Hát még megtanulni azokat a bélyegeket, biztonságosan határozni. Hogyha van egy senior kutató, tehát van egy már elismert taxonómus, akkor az le tudja rövidíteni ezt a folyamatot, tehát 5-6-7-8 év alatt be lehet tanítani egy fiatal kollégát, hogy már önállóan tudjon dolgozni, és egy elismert, de kezdő specialistája legyen a csoportnak. Sajnos ez nagyon-nagyon-nagyon kis hangsúlyt kap. Észak-Amerikában volt egyszer egy ilyen program, ez volt a PEAT nevezetű program, aminek az volt a lényege, hogy az NSF, tehát az ottani OTKA, az nyugdíj előtt álló tapasztalt kutatókat támogatott elég jelentős összeggel, hogy adják át a tudásokat fiataloknak. 2-3-4 éves ilyen ösztöndíjakra lehetett pályázni, ahol ugye a fiatalnak megvolt a fizetése, meg tudta teremteni a maga saját egzisztenciáját, és meg tudta tanulni az alapvető dolgokat, hogyha az idős kolléga nyugdíjba megy, akkor ne vigye el magával, ha ne a Gyuristen elhalálozik, azt az óriási mennyiségű tudást, amit 40-50-60 év taxonómus múltja alatt összeszedett. Úgyhogy itt az a baj a taxonómiával, és megint egy kicsit visszautalok arra, hogy miért van kevés, hogy ha valaki egy biokémiai, molekuláris biológiai, vagy de akár egy ökológiai jellegű kutatást végez, akkor beül a, most már nem a könyvtárba, a számítógép elé, előkeresi ezekből az adatbázisokból, hogy az utóbbi 10 évben milyen cikkek születnek, átnézi, áttanulmányoz, elolvassa, kijegyzeteli, és akkor nagyjából tudja, hogy mi történt a világban az adott tudományterületen. Egy taxonómusnak bizony nagyon gyakran vissza kell bányászni az 1900-as évek elejére, 1800-as évek végére, és az ottani történéseket is figyelembe kell venni. Csak egy egyszerű példát mondok, van egy indiai földigiliszta csoport, ugye én földigilisztákkal foglalkozom, tehát azokból tudok élő példákat mondani, aminek a neve az vita tárgya már egy néhány 10-15 évvel ezelőtt, hogy Eutypheus vagy Typheusnak hívják, ami lehet, hogy egy jelentéktelen kérdés, de taxonómiai szempontból fontos, hogy hogy hívünk egy állatot. Na most ahhoz, hogy ezt eldöntsük, ahhoz vissza kell menni az 1900-as évek elejére, 1800-as évek végére, elő kell bányászni az összes legeldugottabb irodalmat, ezeket áttanulmányozni, összevetni, és ezek alapján még nem csináltam meg, de hamarosan terve van, el lehet dönteni azt, hogy vajon mi az érvényes neve. Ez azért is fontos, mert a molekuláris vizsgálatok kiderítették, hogy egy Új-Zélandhoz köthető családba tartozó csoport Indiába, az valószínűleg egy önálló családot fog alkotni, és ennek a családnak a neve az nem mindegy, hogy mondjuk Typheidae vagy Eutypheidae lesz.
Igen.
És ez bizony rettentően sok időt vesz igénybe, és ez a tudás, tehát az például, hogy én tudom azt, hogy a Bedard írt valamikor 1895-ben egy cikket erről, hogy ő hogyan írja meg, miért írja, stb. Erre véletlenszerűen nagyon nehéz rájönni, tehát itt szisztematikusan át kell nézni az egész irodalmat, vagy ezt a tudást át kell adni egy idősebb kollégának, a fiatalnak.
Mahunka Sándor nevét említette az Oribatidával kapcsolatban, és szerintem sokan nem tudják, hogy az Oribatida az atkát, mohatkát vagy bogáratkát jelent.
Igen, bocsánat, ez páncélos atka.
Páncélos atka, és nagyon érdekes, hogy ugye jelenleg 12 ezer fajt azonosítottak, de a kutatók becslése szerint összesen 60 ezer vagy 120 ezer között lehet, és például Magyarországon Mahunka Sándor volt az utolsó, aki ezzel foglalkozott. Viszont ha jól tudom, akkor a Nébihnél is van egy zootaxonómus, aki egészségügyileg fontos munkát végez, amikor új atkafajokat fedez fel és dokumentál.
Így van. Tehát atkákkal foglalkozó kutatók, ők vannak, ugye a Növényvédelmi Kutatóintézetben is, ugye Koncsány Jánő, ő most a intézet igazgatója. Ugye ő atkákkal foglalkozik, de az atkák ez egy olyan divers társaság, hogy ezt egy ember az egész vertikumot, ezt nem tudja lefedni. A Mahuka Sándor az a szaprofág patkákkal foglalkozott, tehát akik ugye a zavarlemontás szerves anyagkörforgalomban vesznek részt, de nagyon sok olyan atka csoport van, itt azért több kutató van, aminek komoly egészségügyi vonatkozásai vannak. Hát csak hogy említsük a kullancsokat, meg más egyéb parazita atkákat, tehát ezekkel azért néhányan foglalkoznak. De például oribatida atkákra, ami az egyik legfajgazdagabb csoport az atkákon belül, azokra nem igazából van senki, aki foglalkozna vele.
És akkor még eszembe jutott pontosan az, amit mondott, hogy mennyi faj vár még felfedezésre, és pont a trópusi esőerdőket, meg az Amazonas vidékét mondta, hogy egy kutatónak, egy biológusnak, egy zoológusnak, egy zootaxonómusnak elengedhetetlen a terepmunka. De a terepmunkához meg pénz kell, mert az, hogy én akárcsak Magyarországon kutassak, vagy Magyarországon kívül, ahhoz pénz kell.
Pontosan így van. Ráadásul, mint mondtam, a 60-as évekhez képest azért lényegesen megváltozott a kutatói környezet. Tehát ma már a molekuláris vizsgálatok azok rutin részévé váltak az zootaxonómiai kutatásoknak is. Ami megint ugye pénz, a hallgatók biztos nem hallottak róla, van egy ilyen Barcode of Life projekt, tehát hogy vonalkódoljuk az élővilágot, aminek az a lényege, hogy kiválasztottak egy rövid genetikai szakaszt, ez a citokrom oxidáz génnek a első 658 bázispárja, ami gyakorlatilag úgy működik, mint az áruházban a vonalkód. Ezekkel több-kevesebb sikerrel jellemezni lehet a fajokat. Tehát minden fajhoz hozzá lehet rendelni egy ilyen bárkódot. Na most 2004 óta ez azért elég jelentős ütemben fejlődik, és most már több milliós nagyságrendben generáltak különböző kutatók bárkódokat a különböző fajokhoz. Ez folyamatosan változik, de tényleg egy elég jelentős mennyiségű információ akkumulálódott mára már, ami egy központi adatbázisban, az úgynevezett BOLD adatbázisban tárolódik. Ez felhasználható arra, hogy le tudjam ellenőrizni a saját fajomat, hogyha képes vagyok citokromoxidázennyi információkat kinyerni belőle, és ma már rutinszerűen még nem előírás, de ha lehetőség van rá, akkor például újfaj leírásnál ezt a bárkódot is megadják. Nem feltétlenül csak a citokromoxidát, mert nem mindenhol működik, de valamilyen genetikai információkat is hozzá kapcsolnak, hogy később aztán ez felhasználható legyen a további munkákban. Ez megint pénz. Előbb-utóbb ez szerintem egy előírássá fog válni. Tehát van egy olyan tendencia, hogy most már genetikai információkat is adjunk meg fajoknál. Sőt, vannak olyan kezdeményezések, erősen vitatott tudományos körökben, hogy csak bárkódok alapján írjuk le és jellemezzük a fajokat. Talán egy éve vagy másfél éve jelent meg egy óriási munka, ahol több száz fajt írtak le csak bárkódok alapján. Ez az úgynevezett turbotaxonómiának nevezett elég erős vitát váltott ki ugye a szakmai körökben, de minden esetre ez egy létező tendencia, hogy a genetikai információk is most már hozzákapcsolódnak a morfológiai információkhoz. Ez viszont pénz, és egyre jelentősebb összegek. Hogyha egy gént használok, akkor ugye még kevesebb, de minél inkább bővül, ez annál jelentősebb összeg. Egyébként ez a Barcoding of Life mozgalom, ez elég jó fogadtatást nyert tudományos döntéshozói körökben is, tehát több ország indított ilyen Barcode of Life projektet, hogy a saját faunáját, flóráját bárkódolja Norvégiába, Svájcba, ez a Swissból például ugye a svájci faunának a bárkódolása, de nem olyan rég Ausztriába indult egy ilyen Barcoding projekt. Van egy Európai Uniós támogatású projekt, ami a néhány ország együttes konzorciumát támogatja azzal, hogy egy ilyen európai bárkód adatbázist építsenek fel. Valamiért Magyarországon ez nem igazából nyert teret, tehát van egy térkép ezen a BOLD adatbázisnak a honlapján. Magyarországról alig-alig találunk bárkód információkat, azok is inkább különböző genetikai, molekuláris taxonómiai munkákból átemelt, tehát nem kifejezetten bárkód projektből származó információk. valamilyen nálunk itt még a tudományos döntéshozói inger küszöböt még a volt projekt nem lépte át.
Egyébként a madarakra lehet leginkább azt mondani, hogy felfedezték a kutatók azokat a madarakat, amiket lehetett mondjuk az elmúlt 200-300 évben?
Általános nézet az, hogy igen, tehát hogy a madarak esetében már nagyon jelentősnek tekinthető a feltárás. Nyilván nem ismerünk még mindent, de ott 90% körüli vagy a fölötti feltártságot gondolunk. Durván olyan 10 000 madárfajt ismerünk a Földön, és az utóbbi néhány évben vagy néhány 10 évben leírt újabb madarak nem igazából valódi felfedezések, tehát hogy teljesen ismeretlen fajt fedezek fel, hanem pont a molekuláris technikáknak köszönhetően kiderül az, hogy földrajzilag távol érő, eddig egy fajhoz tartozó populációkat most már új fajként különböztetünk meg, mert a molekuláris vizsgálatok azt mutatják, hogy nincs közöttük géncsere, de erős a molekuláris elkülönülés, tehát valóban faji rangot érdemelnek. Tehát ilyen jellegű változások, azok még nyilván bőven növelni fogják a madarak fajszámát is, de valódi, igazi, teljesen ismeretlen madárfaj, azt nyilván fognak még találni, de olyan nagyon sokat nem. Ugye ez elvezet egy másik kérdéshez, ez az úgynevezett rejtett vagy kriptikus fajoknak a kérdése, ami a molekuláris technikákkal került előtérbe. Nagyon sok olyan populációról derült ki, hogy igazából ezek önálló fajokként viselkednek már, tehát genetikailag nem keverednek a törzsfajokkal, de morfológiailag még nem alakult ki jelentős eltérés, tehát én a klasszikus taxonómiai módszerekkel, vagy mikroszkóp alatt, meg különböző morfometriai technikákkal nem tudom elkülöníteni, de molekulárisan már egy teljesen önállóan evolválódó taxont képeznek, és akkor ezeket szoktuk kriptikus fajoknak nevezni. Amikor ilyen 100 millió vagy a fölötti fajszámról beszélünk, ilyen fajszámbecslések esetében, akkor általában ezeket a kriptikus fajokat is belevesszük. A eddigi tendenciákat nézve, hogy minden egyes fajnak körülbelül ilyen 4-5 fajnak tekinthető kriptikus populációja van, és akkor teljesen más felfedezendő fajszámot kapunk. Tehát ez megint ugye a modern technikáknak, tehát a molekuláris biológiai módszereknek az előretörésével került napirendre ez a kriptikus faj probléma.
Egyébként, hogyha a meglévő fajokat nézzük meg, amelyeket felfedeztek, akkor London jár élen, a londoni természettudományi múzeum, tehát ott van a legnagyobb példány számban?
Hát ezt most pontosan nem tudom, de ez az egyik legjelentősebb múzeum, a londoni természettudományi múzeum, ami mostanában többször bekerült a hírekbe, sajnos nagyon negatív kontextusba. Egyrészt ugye az egyik legjelentősebb növénytani gyűjteményed, a Kew Garden, a gyűjteményét el akarják költöztetni, mint a Magyar Természettudományi Múzeumot néhány évvel ezelőtt, ami óriási ellenállást váltott ki, ugyanis ezek a herbáriumi lapok, ezek gyakorlatilag mozdíthatatlanok. Tehát, hogyha megmozdítom, már törik és sérül, tehát óriási a veszélye a anyag egy részének az eltűnésre. Másrészt pedig, hogy ugye a Conwell Road-on a központi épület, illetve a hozzáépült különböző régióval, ugye a Darwin Center, stb. Lévő anyagnak az elköltöztetése is szóba került, ugye Londonnak a közelébe elővárosaiba, azt hiszem Reddingbe akarják költöztetni a gyűjtemény egy jelentős részét. De valóban az egyik legnagyobb gyűjtemény ott van, de óriási gyűjtemény van a Párizsi Természettudományi Múzeumban is. És a különböző csoportoknál azért más az elosztása ezeknek a gyűjteményi központoknak. Hogyha megint ugye visszautalhatunk a földigilisztákra, akkor ez például a Hamburgi Egyetemnek a múzeumában van a legnagyobb földigiliszta gyűjtemény. Legalábbis a fajszámot tekintve, nem egyetszámot, hanem ugye a legtöbb faj, illetve a legtöbb típusanyag az ott van elhelyezve. Köszönhetően annak, hogy igazából a modern földigiliszta taxonómia megteremtője, ugye Wilhelm Michelsen ott dolgozott 4 évtizeden keresztül, és a fajoknak a jelentős részét azt ő írta le, és ezek ott vannak a Hamburgi Múzeumban. De általában a jelentősebb fővárosoknak a nagy természettudományi múzeumaiban vannak a jelentős természettudományi gyűjtemények.
Magyarországon van olyan, amire így mondhatjuk, ugye azt mondta, hogy Hamburgban van a legnagyobb földigiliszta Magyarországon?
Mármint milyen értelemben, hogy bármilyen
hát,
csoportban?
Hogy itt igen, hogy itt miből található a legnagyobb gyűjtemény? Van ilyen egyáltalán?
Nem tudom. Sanszos, hogy például Oribatida atkákból nálunk van a legnagyobb gyűjtemény. A Természettudományi Múzeumban. Földigilisztából is igen jelentős gyűjtemény van a Természettudományi Múzeumban, köszönhetően ugye, hogy Zicsi professzor úrnak az anyaga, meg ugye az én anyagaimnak a jelentős része is ugye ott van elhelyezve. Hogyha van egy jelentős taxonómus, aki hosszú éveken keresztül tényleg jelentős nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezett és ténykedett, akkor ő egy nagyon komoly, tudományos gyűjteményt tud megalkotni. Ezért valószínűleg például különböző légy taxonokból, ugye Papp László akadémikus úr, ugye dipterákkal foglalkozott, nagyon jelentős gyűjtemény lehet. Ezt pontosan nem tudom, hogy itt most nemzetközi szinten hogy áll, de biztos, hogy nagyon jelentős. Valószínűleg elég jelentős a szabadon élő fonálférek gyűjteményünk is, ugye Andrássy professzor úrnak a gyűjteménye is a Természettudományi Múzeumban van. Tehát a gyűjtemény az nagyon nehezen szétválasztható az őt létrehozó, az őt felügyelő kutató munkásságától, tehát ahol van egy jelentős, kiemelkedő, nemzetközi szinten is kiemelkedő kutató, ott egy nemzetközi szinten is kiemelkedő gyűjtemény jön létre. A probléma csak az, hogyha ez a kutató aztán kilép, ami előbb-utóbb ugye mindannyiunkkal megtörténik, mert ugye életünk véges, hogy utána mi lesz ezzel a gyűjteménnyel. Mert az a gyűjtemény, amit aztán utána később nem kutatnak, az előbb-utóbb veszít a tudományos értékéből. Ugye a taxonómia az ugyanúgy, mint minden tudományterület folyamatosan halad előre, tehát ezeket a gyűjteményeket karban kell tartani. Említettem ezt az indiai átsorolást, tehát hogyha ez egy önálló családba kerülnek majd ezek az indiai taxonok, akkor ezeket át kell cédulázni, át kellene csoportosítani, át kellene rendezni ahhoz, hogy átlátható, ahhoz, hogy kezelhető legyen. Ez mind az aktív taxonómusnak a munkája kell. Hogyha 30-40-50 évig egy gyűjteményt nem kezelünk, onnantól kezdve már nagyon-nagyon nehezen ezt kutatható kutatói szempontból, mert egyszerűen elveszti az átláthatóságát, áttekinthetőségét.
Beszéljünk egy kicsit a fajok elnevezéséről, mert ugye a zootaxonómusnak óriási szerepe van a fajok elnevezésével, leírásával és rendszerezésével kapcsolatban. És akkor itt jön a kérdés, hogy ki ad nevet az új fajoknak? Mert hogy rendkívül érdekes állat- és növényneveket találunk az életben. Hogy kaphatott egy állat vagy egy növény, mondjuk egy politikusról, vagy egy rockstárról a nevét, vagy éppen egy csillagról?
Gyakorlatilag az egyszerű kérdés erre az, hogy bárki adhat nevet. A bonyolultabb az, hogy hogyan. Tehát az gyakorlatilag, hogy ki nevezhet el egy taxon, ez semmi nem szabályozza, tehát bárki. Azt, hogy hogyan kell elnevezni egy taxont, arra viszont van egy nagyon jelentős jogszabálygyűjtemény, amit ugye az állatok esetében úgy hívnak, hogy a zoológiai nevezéktan nemzetközi kódexe. Ez gyakorlatilag egy ilyen alkotmány jellegű, ahol föl van sorolva a paragrafusonként, hogy minek kell megfelelni a leírásnak ahhoz, hogy ez a név ez elérhető és érvényes legyen. Tehát ezért van az, hogy nagyon jelentős számú taxonóm, amit nem is professzionális taxonómus nevezett el, értve ez a professzionális taxonómust, aki ezért kapja a fizetését. Hát ez a munkája. Nagyon sok amatőrt, nagyon jó taxonómus van, aki fajokat elnevez, gépészmérnök, de én ismerek olyan kiváló csigász kollégát, aki urológus például Angliában. Rendkívül sok fajt írt már le, és óriási gyűjteménye is van. Tehát a fontos az, hogy szabályozva van, és nagyon precízen szabályozva van ezáltal a kódex által, hogy hogyan kell elnevezni a neveket, és az is szabályozva van, hogy mi alapján lehet eldönteni, hogy melyik név az érvényes név, és melyik név az, ami nem érvényes. Ugye itt nem akarok nagyon technikailag belemenni, mert tényleg nagyon bonyolult, ugye itt két dolog szokott keveredni. Az egyik, hogy elérhető a név, a másik, hogy érvényes. Ugye az elérhető név az, ami a zoológiai nevezéktan szabályai szerint lett publikálva. Az érvényes az, hogy éppen ezt használjuk. Mert ugyanis főleg régebben, de ma is előfordul, hogy nagyon gyakran van az, hogy ugyanannak a fajnak ugye két nevet is adnak, egymástól függetlenül, vagy nem ismerték fel, hogy ezek ugyanazok a fajok, ma már molekuláris módszerekkel tudjuk, hogy ugyanazok. Ilyenkor ugye egy taxonnak két neve van. Ugye a zoológiai nevezéktannak pont az lenne a lényege, hogy kiszűrje ezeket a duplikációkat, tehát egyértelmű legyen, hogy egy taxonhoz egy név tartozom. És ilyenkor úgynevezett szinoním nevekről beszélünk, és például a zoológiai nevezéktan nemzetközi kódexe tartalmazza azokat a paragrafusokat, ami alapján eldönthető, hogy ezek közül a szinoním nevek közül melyiket lehet érvényesnek tekinteni. Itt a legfőbb szabály ez a úgynevezett prioritás elve, tehát amit először érvényesen leírtak, és más kizárók nincsen, akkor az az érvényes neve. Tehát ezeket a szabályokat betartva gyakorlatilag mondom, akárki publikálhat, mivel leírhat fajokat. Egészen 2012-ig volt még egy nagyon erős kitétel, hogy a fajleírásnak egy olyan nyomtatott formában kellett, hogy megjelenjen, ami nyomdai sokszorosítással, több példányban és mindenkinek elérhető módon kellett, hogy megjelenjen. Tehát, hogyha én leírtam három indigóval az írógépben egy fajt, és azt odaadtam három kollégának, hogy gyerekek, itt van egy új faj, itt a leírás, akkor ez nem érvényes módon leírva, tehát ez a fajnév nem elérhető. Ez változott, aztán 2012-ben most már ugye elektronikus minden, hogy nem feltétlenül kell nyomtatott formában megjelennie a fajleírásnak, elég elektronikus formában, ami ugye rögzített az úgynevezett PDF-A formátum, azzal a kitétellel, hogy néhány technikai feltételnek meg kell felelni, ezek közül a legfontosabb, hogy 2012-ben létrehoztak egy Zoobank nevezetű adatbázist, és az összes ilyen fajleírást, ami csak elektronikus módon jelenik meg, ez kötelező regisztrálni ebbe a Zoobankba. A fajneveket is lehet regisztrálni, de az még nem előírás, tehát egyelőre a publikációkat kell regisztrálni. És ma már akkor elektronikusan is megjelenhet, vagy publikálható egy ilyen fajleírás.
Igen, de annyira érdekes, amit olvastam ezzel kapcsolatban, hogy a név nem lehet sértő, tehát, hogy például etnikumokra vonatkozó, de ugyanakkor meg, hogyha azt nézem, feltűnt például tavaly decemberben a Dermofist Donald Trumpi nevével fémjelzett féregszerű kételtű, akkor az nem sértő? Tehát egy ilyet engednek, egy olyat meg nem?
Igazából ezek ajánlások, hogy a név nem lehet sértő, de egyébként ezt tiltani explicit módon nem tiltja semmi, hogy mondjuk Hitlerről ne nevezzenek el egy fajt. Etikailag nem igazából elfogadható ez, de ugye mivel ez nem tiltja semmi, hogy ezt így nem szabad, ugyanis ez nagyon nehéz megfogalmazni, mi az, hogy sértő, meg mi az, hogy nem. Ha én elnevezek egy földi gyilisztát, egy férget, hogy úgy mondjam, valakiről, akkor ez veheti azt megtiszteltetésnek, de azt is mondta, jó ég, egy férget neveztek el róla. Szóval ezeket nagyon nehéz belefoglalni egy ilyen nemzetközi kódexrendszerbe, ezért a kötelezően betartandó pontok mellett van egy csomó ajánlás, amit illik követni, de hogyha nem követem, igazából akkor sem nagyon történik semmi. Ugye ennek van egy szellemisége, amit megpróbál a szöveg megfogalmazni, de ez a megfogalmazás ez soha nem tökéletes, tehát ez mindig egy kicsit kalapálni kell, tehát javítgatni kell. Most jelen pillanatban ugye a 2000. január 1-től érvényes negyedik kiadása ennek a kódexnek van érvényben, de most dolgoznak az ötödik kiadáson, ami finomítani fog néhány dolgot. De ez ugyanaz, mint ugye az alkotmány is folyamatosan ugye finomításra szorul, ugyanis nem lehet mindent pontosan megfogalmazni. A nevezéktani törvények azért vannak, hogy mondom, biztosítsák az univerzalitást, és biztosítsák azt, hogy stabilak legyenek a nevek, stb. Van egy pár ilyen sarokpont, ami miatt ez létezik. Nyilván ez ugyanolyan, mint más törvények, ezzel lehet élni ezekkel a törvényekkel, meg lehet visszaélni vele. Nagyon sokan vissza is élnek sajnos, és ezt nehéz kiszűrni. Ugye az egyik legjellemzőbb példa ezek az úgynevezett name hunter, vagy névvadászok, semmi más nem csinálnak, csak most már vannak nyilvános adatbázisok, és keresik azokat a taxonokat, amik különböző taxonok, de ugyanaz a nevük. Ugye ez megint nem lehet. De óhatatlanul előfordulnak ilyen hibák, ezeket homonímiáknak nevezzük. Itt a homonímiák esetén a fiatalabb homoním nevet azt át kell nevezni. Na most vannak olyan taxonok, van egy ilyen török elhíresült szerzőpáros, akik semmi más nem csináltak az elmúlt 10 évben, csak ilyen homonim neveket keresgettek, és 1000 számra írták le a saját nevükhez köthető, hiszen innentől kezdve az új nevet adó ember neve szerepel szerzőként a fajnév után, tehát saját nevükhöz köthető taxonokat. Ez tipikusan nem etikus, mert benne van a nevezéktani kódexbe, hogy homonímia felfedezés esetén, amennyiben a szerző él, ajánlatos a szerzőt értesíteni arról, hogy ez egy homonim névész. Megkérni, hogy ugyan már nevezze át, és hogyha nem nevezze át belátható időn belül, akkor nekem jogom van új nevet adni. De ez megint csak ajánlás. Na most, hogyha én azt mondom, jó, hát megpróbáltam írni neki egy e-mail, de az már nem működik, és akkor gyorsan átnevezem. A lehetőség megvan rá, de nem etikus.
Igen, ez elkeserítő. És az is elkeserítő, amiről már beszéltünk, hogy annyira kevés pénz áramlik be az elhanyagolt tudományterületbe, az ó-taxonomiába, hogy egyre több taxonomus fordul alternatív finanszírozási modellek felé, árverésre bocsátják, vagy egyszerűen az eBay-en árulják a névadási jogát.
Hát igen, ilyet én is hallottam. Látni még nem láttam olyan kollégát, aki ezt csinálta, de valóban így van. Hát ezek szerintem ilyen végső elkeseredésében lépnek ilyet a taxonomusok, mert valóban ez egy nemzetközi tendencia, hogy tiszta taxonomiai kutatásokra nem igazából lehet pénzt szerezni. Megmondom őszintén, én nem tudom, hogy miért. Tehát gyakorlatilag a taxonomia az olyan alapvető információt szolgáltat, amit a biológia összes tudományterülete utána használ. Most, hogyha az alapokat nem építem fel, az arra épített ház az elég ingatag lesz. Tehát az alapoknak a megásásához és valódi megépítéséhez, a szilárd alapok felépítéséhez is kéne némi pénzt juttatni, hiszen enélkül bizonytalanná válik minden. Rengeteg állatfajjal vannak kísérletek, különböző molekulákat vonunk ki belőle, aminek mindenféle gyógyító hatást tulajdonítunk, vagy van is neki, stb. Na most, hogyha pontosan nem tudom, hogy mi az az állat, amit a taxonomus mond meg, akkor innentől kezdve bizonytalan az egész kimenete ezeknek a kutatásoknak, hiszen van egy másik labor, aki ugyanazon a név alatt egy másik állatból próbálja meg ugyanazt a molekulát izolálni és megnézni, hogy hatékony-e. Azt mondja, ó, hát ennek semmi hatása nincs. Persze lehet, hogy van, csak hát nem kellően megalapozott taxonómiai információkból indultak ki. De ez mondjuk csak egy elméleti példa, de simán előfordulhat. Tehát a taxonómiai kutatások tényleg alapvető információkat szolgáltatnak, de valamiért ez nem igazából üti meg, mondom, az inger küszöbét a tudományos döntéshozóknak. Nálunk megnézzük az OTK-t például, aki a alapkutatásoknak az egyik legnagyobb támogatója. Hát kizárólag taxonómiai pályázatokat hát nem is tudom, mikor támogatott utoljára. Inkább akkor, hogyha egy kis filogenetikát, tehát evolúciót, molekuláris biológiát bele csempésznek a kutatók, akkor már jobban lemegy az OTK torkán is, de kizárólag, hogyha taxonómiai kutatásokra adna be valaki OTK pályázatot, szerintem teljesen reménytelen.